Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk Lukács evangéliumának tanulmányozását. A 21. fejezetnél tartunk, az 5. verstől kezdem. Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, ezt mondta. Egyelőre ennyi az 5. vers. Tehát akik ott jártak a templomba, megdicsérték, csodálták a templom szépségét. Egy akkori írótól, Józsefusztól megtudhatjuk, hogy nagyon szépen fel volt díszítve a templom. Nagy Heródes annak idején hatalmas felújítási munkálatokat végzett a templomon. Tehát maga a templom hatalmas fehér kövekből épült, tehát ilyen több méteres méretű kövekből, tehát a legkisebb is legalább ilyen 1-2 méterszer, 2 méterszer, 4 méter, vagy még sokszor 8 méter hosszú kövekről van szó, vannak ilyen 10-valahány méteres kövek is, tehát nem is lehet inkább köveknek nevezni, nem is tudom minek, de ezeket így kifaragták, mint valami hatalmas téglák. Ezek fehérek voltak távolról, úgy tűnt, mintha egy hóval borított hegy lenne. És a szentély homlokzata arannyal volt borítva, a bejárat pedig arany szőlő fürtökkel, ezek fogadalmi ajándékok voltak, Istennek szentelt ajándékok. Többek között ilyen arany szőlő fürtök, de másfajta díszítések is szintén aranyból. És most olvasom a 6. verset. Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön, mind lerombolják. Hát Jézus eddig a templomban tanított, most a templomról tanít, annak közelgő pusztulásáról. Néhány száz évvel azelőtt Jeremiás próféta hasonlóképpen megjövendölte az első templom pusztulását. A Jeremiás könyvében a 7. fejezetben olvashatunk erről. Jézus ezt a prédikációt, amit annak idején Jeremiás tartott, mondjuk így már magáévá tette ezeket a szó kifejezéseket, amelyeket Jeremiás használt, már ő is átvette, például rablók barlangjának nevezte a templomot, amikor megtisztította ugye a kereskedőktől, hogy ne tegyétek atyám házát rablók barlangjává. Ezt a kifejezést Jeremiás vette át. Korábbi szavaira utalva a város pusztulásáról, azokról a napokról beszél, amikor a templomban nem marad kő kövön. Minden le lesz rombolva. Józsefus ez az akkori történész részletesen leírta a templom teljes pusztulását. Ez a római hadvezér Titus által történt meg. Jeruzsálemet megostromolták Krisztus után 70-ben. A templomot és a körülötte levő udvarokat tűzemésztette el. És érdekességképpen pontosan ugyanazon a napon és hónapban történt, amikor a babiloniak elpusztították az első templomot. A templomból megmaradt részeket, amit a tűz megkímélt, utána aztán lebontották. Folytatom a 7. verstől, a 11-ig. Erre megkérdezték tőle: Mester, mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz a jel előtte? Így válaszolt: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket. Sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, és elérkezett az idő. Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallottok, ne rémüldezzetek, ilyeneknek kell előbb történniük, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta: nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Szörnyű tünemények és különös jelek tűnnek fel az égen. Tehát arra a kérdésre, hogy mikor és milyen jelek után fog bekövetkezni mindez, Jézus egy második nagy beszédével válaszol. Ezek az úgynevezett végső dolgok. Az első beszédhez hasonlóan ez is tartalmaz proféciákat Jeruzsálem pusztulásáról, valamint más proféciákat a világ ítéletéről, ami majd akkor történik meg, amikor ő másodszor eljön. Az utóbbi esemény az előbbi jele. Ezt a katekizmusból tudjuk, mivel a templomot az egész teremtett világ, az univerzum szimbólumának tekintették. A szentek szentje a mennyet jelképezte, míg a többi rész a földet és a tengert. A függöny négy színe a négy elemet szimbolizálta. A hétágú menóra, a gyertyatartó, az ókori világban ismert bolygók számát szimbolizálta. A 12 kenyér pedig a kitett kenyerek az év hónapjait jelképezték. Ezért a templom pusztulásához vezető események szintén a végidő kezdetét jelzik, és annak mintája. Tehát amilyen sorrendben következnek be az események a templom pusztulása kapcsán, az tekinthető egy mintának, hogy majd Jézus második eljövetelekor valami hasonló forgatókönyv szerint következik be majd a világ vége is. Tehát mielőtt leírná Jeruzsálem végét, Jézus utal arra azokra az eseményekre, beleértve az üldözéseket, amelyeknek előbb meg kell történniük. Ahogy korábban is tette, Jézus figyelmeztetést ad, hogy ne kövessék, és ne tévesszék meg őket azok, akik az ő nevében jönnek, azt állítva, hogy ő az. Hát ilyen hamis messiások, ilyen önjelölt messiások voltak bőven. Az egyik ilyen, egy egyiptomi zsidó volt, aki Krisztus után 56 körül több ezer követőjét lázadásba vezette. Ezt Félix római helytartó annak idején leverte. Erről az apostolok cselekedeteiben is olvashatunk a 21. fejezetben. A római ostrom idején sok hamis proféta is volt, akik megváltást ígértek. Azt ígértek, hogy Isten beavatkozik és meg fog menekülni a város. Ez persze nem történt meg. Sokan mások is hasonló állításokat tettek. Jézus említi a háborúkat is, felkeléseket is, mikor egy nemzet vagy egy királyság felkel egy másik ellen. Ezek a kifejezések jól leírják Jeruzsálem bukását, megelőző évtizedet. Mivel a zelóták lázadása Róma ellen 66-ban kezdődött, és Róma maga is egy zűrzavaros időszakot élt át. Néró halála után 68-ban négy császár követte egymást. Az Ószövetségben gyakran használt nyelvet alkalmazva az isteni ítélet kifejezésére Jézus olyan természeti katasztrófákról is beszél, mint a földrengések, éhínségek. Az apostolok cselekedeteiben Lukács ír egy éhínségről szóló proféciát, és ez be is teljesedik Krisztus után 45-48 között Claudius császársága idején. Erről is olvashatunk az apostolok cselekedeteiben a 11. fejezetben. Ezen kívül Jézus félelmetes látványokról és hatalmas jelekről is beszél az égen. Józsefusz valóban sok furcsa jelet írt le, amelyek Jeruzsálem pusztulását megelőzték. Ilyen jelek az égen Jézus második eljövetele előtt is megjelennek majd. Tehát Jézus megjövendőli a templom pusztulását, és az azt megelőző eseményeket is, és ezek mind bekövetkeznek. Most olvasom tovább, de előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Vésétek hát szívetekbe, ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek. Olyan ékes szólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellent mondani nektek. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, és némelyeket megölnek közületek. Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket, de nem vészel egy hajszál sem fejetekről. Kitartásotokkal megmentitek lelketeket. Tehát Jeruzsálem pusztulása előtti zűrzavaros időszakban a hatalom birtokosai üldözni fogják Jézus tanítványait. Isten tervében ez lehetőséget ad a tanítványoknak, hogy tanúskodjanak Jézusról. Az apostolok cselekedeteiben Lukács leírja ezeknek a szavaknak a beteljesedését sok helyen. Az apostolok még örülnek is annak, hogy Jézus nevéért szenvedhetnek. A tanítványokat a zsinagógákban fogják felkutatni, börtönbe vetik őket, királyok és kormányzók elé viszik őket. Az apostolok cselekedetei tele van ilyen jelenetekkel. Amikor védekeznek, olyan bölcsességet kapnak, amelynek ellenfeleik nem tudnak ellenállni. Ott van például Szent István diakónus, az első vértanú. Ő egy nagyon jó példa erre, hogy olyan bölcsességet kaptak, hogy nem tudták megcáfolni azt, amit mond, úgyhogy a gyűlölet miatt már csak a fogukat vicsorgatták, és végül az életére törtek, és megölték, de megcáfolni azt, amit mondott, nem tudták. Ilyen körülmények között a tanítványokat a Szentlélek fogja tanítani, ahogy Jézus korábban mondta. Az üldözés megosztja a családokat, mivel a tanítványokat még a rokonok és barátok is kiadják. Egyesek számára ez vértanú halálhoz is vezethet. Paradox módon, mivel Jézus nevéért ilyen módon gyűlölik őket, a tanítványok megkapják a boldogságokról szóló tanításban ígért áldást, nagy jutalmat a mennyben. Így Isten gondviselő gondoskodása kiterjed, majd, hogy úgy mondjam, a fejükön levő hajszálakra is. Ha nem is itt a földön, akkor a túlvilágon. Kitartásuk gyümölcsöt fog hozni az örök életben. Folytatom, amikor azt látjátok, hogy Jeruzsálemet seregek veszik körül, tudjátok, hogy bekövetkezett pusztulása. Akkor aki Júdeában van, fusson a hegyekbe. Aki a városban, meneküljön onnan el. Aki pedig vidéken, ne térjen oda-vissza. Ezek a bosszú napjai lesznek, hogy beteljesedjék mind, ami megvan írva. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban. Nagy lesz a gyötrelem a földön, s az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Kard élén hullanak el, és fogságba hurcolják őket pogány népek közé. Jeruzsálemet pogányok fogják tiporni, míg idejük be nem teljesedik. Jézus beszéde most Jeruzsálem pusztulását jövendőli megválaszul az eredeti feltett kérdésre. Különösen, mint a babiloni számüzetésben behez vezető események során ellenséges seregek támadnak majd a városra, erről Jeremiásnál a 34. fejezetben olvashatunk, ami annak pusztulásához vezet. Ezek az isteni büntetés napjai lesznek. Erről Ózajás prófétánál is olvashatunk jövendőlést, és az emberek kardélen hullanak el, vagy fogságba esnek. Ez nagy szenvedés ideje lesz, különösen a terhes nők és a szoptató anyák számára, amint Jézus ismételten elmondja, amikor az őt sirató asszonyokhoz szól. Jézus azonban a város lakóinak menekülési utat is kijelöl. Amikor ezek a dolgok bekövetkeznek, akkor a Júdeában levőknek a hegyekbe kell menekülniük. Ez az utasítás, beleértve azt a parancsot, hogy ne lépjenek be a városba, hasonló Jézus korábbi utalásához, Lótnak a hegyekbe való menekülésére Szodomából, ahol hangsúlyozta annak fontosságát, hogy ne forduljanak vissza a hátrahagyott dolgokhoz. Ugye az angyal, aki kimenti Lótot és családját, ezt az útmutatást adja nekik, hogy ne forduljanak hátra vissza. Két egyházatja, Eusébius és Epifánius szerint a jeruzsálemi zsidó keresztény közösség figyelembe vette ezeket a proféciákat, és a háború előtt elmenekült a városból, Jeruzsálemből, és Pella városában telepedett le, amely a Perea régióval határos Dekapolis városa. Az eredmény egyértelmű, Jeruzsálemet a pogányok tapossák majd, az időtartam azonban nem meghatározott, amíg a pogányok ideje le nem telik, be nem teljesedik. A rómaiakhoz írt levél, miután beszélt a megkeményedésről, amely részben Izraelre jött, ugye, mert persze, hogy az apostolok és az első tanítványok szinte mind kivétel nélkül zsidók voltak, de a zsidó népnek az a többsége, a nagy része megkeményítette a szívét, és nem akarta elfogadni Jézust messiásként. És ezért akkor Izrael megkeményedik, mondjuk így, és Isten egy új időszakot nyit a pogányok számára. És ez addig tart a római levél szerint, míg a pogányok száma be nem teljesedik, be nem telik. Ez pontosan mit jelent, nem tudhatjuk. Ezek a mondatok Jézus második eljövetelének idejéhez vezető eseményekre utalnak, amelyek majd a következő versek középpontjában állnak. És itt folytatódik akkor a következő profécia, ami már nem a templom vagy Jeruzsálem pusztulásáról, hanem a Jézus második eljöveteléről szólnak. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. A földön pedig kétségbe esett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek meghalnak a rémülettől és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az egek erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az ember fiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje. Jeruzsálemről, tehát a világra fordítja a figyelmét, Jézus bejelenti a végidőket kísérő kozmikus felfordulást. Lesznek jelek, amelyek zavarba ejtik az embereket, sőt, meghalnak vagy elájulnak a félelemtől. A görög ige mindkét jelentést hordozza, tehát, hogy elájulnak vagy meghalnak a rémülettől, a félelemtől. Ezeket az eseményeket általános módon írja le. A prófétáknak gyakran előforduló az égboltra, a napra, a holdra vonatkozó képekkel, például a Joel prófétától származó szakasszal, amelyet Péter később a pünkösdi prédikációjában idéz is. Jeleket adok az égen és a földön, a nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, miután eljön az Úr napja. Ez Joelnél a harmadik fejezetben találjuk meg, az apostolok cselekedeteiben pedig a második fejezetben, ez Péter prédikációja a pünköskor. Ezután következik Jézus második eljövetele, amelyet itt Dánielből merítve ír le, mint az evangélium más részeiben is. Az emberfia hatalommal és nagy dicsőséggel jön el a felhőkön. Ez Dániel könyvében a 7. fejezetben olvashatjuk. Erre válaszul, Jézus tanítványainak nem kell félelmükben megremegniük, hanem inkább fel kell emelniük fejüket, tudva, hogy a megváltás napja közeleg. Mert akkor ő megváltóként eljön a mennyből, eljön az egyetemes helyreállítás ideje és a test feltámadásának is az ideje. Ezekről a dolgokról Szent Pálnál több helyen olvashatunk. Ezután mondott nekik egy hasonlatot. Gondoljatok a fügefára és a többi fára. Amikor már kihajtanak, tudjátok, hogy nem sokára itt a nyár. Így ti is, mihelyt látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el. Jézus tehát ezt a tanítást egy fügefáról szóló példabeszéddel illusztrálja. Korábban egy terméketlen fügefáról már volt példa, ami arra utalt, hogy Jeruzsálemnek gyümölcs termő ideje lejárt. Ez a példabeszéd az összes többi fáról is szól, emlékeztetve más mondásokra, amelyek szintén a jó gyümölcs termését hangsúlyozzák. Amikor a fák leveleket hajtanak, az a nyár és a gyümölcs érés idejének a közelettét jelzi. Hasonlóképpen, amikor ezek a jelek megjelennek, Isten országának teljessége is közeledik. Ítéletet vagy üdvösséget hozva, és válaszolva azok imáira, akik imádkoztak annak eljöveteléért. Jézus két kapcsolódó mondást fűz hozzá. Az első hangsúlyozza, hogy milyen közel vannak azok a dolgok, amelyeket megjövendőlt, vagyis Jeruzsálem pusztulása, amely a végidő jele. Ezek a dolgok még ennek a nemzedéknek az életében bekövetkeznek, ami, mint Lukács más részeiben is, Jézus kortársaira utal. A bibliai generáció, tehát egy nemzedék a Biblia szerint 40 év. És Jézus valóban körülbelül Krisztus után 30-ban vagy 33-ban hirdette el ezeket a szavakat, és Jeruzsálem Krisztus után 70-ben pusztult el. A második mondás hangsúlyozza, hogy Jézus szavai mennyire biztosak. Még a menny és a földnél is szilárdabbak, nem múlnak el, ezért érdemes hinni bennük. Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék szívetek a mámorban, a topzódásban, meg az élet gondjaiban, és készületlenül érjen benneteket a nap, mert mint a tőr úgy fog lecsapni a föld színének minden lakójára. Virasszatok hát, és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfiának színe előtt. Jézus emlékeztetve arra, amit az evangélium más részeiben tanított, azzal a felhívással zárja szavait, hogy legyünk éberek, nehogy elálmosodjunk olyan okok miatt, mint a részegség, vagy a hétköznapi élet gondjai, és így meglepetésként érjen minket az Úr eljövetelének napja. Ez mindenkire vonatkozik. Jézus nemzedékére, és az ő második eljövetelekor élőkre, és mindazokra, akik közöttük vannak. Mindenkinek imádkoznia kell azért, hogy erőt kapjon az ítélet elől való meneküléshez, és hogy kiálljon az emberfia által hozott üdvösség megváltás mellett. erről tanúskodva. Nappal a templomban tanított, éjszakára pedig kiment az olajfák hegyére, és ott töltötte az időt. Kora reggel az egész nép a templomba gyülekezett, hogy hallgassa. Jézus beszédének befejezése után egy rövid összefoglalás keretezi a jeruzsálemi szolgálat részt. Az az említés, hogy Jézus napközben a templom területén tanított, és hogy az emberek alig várták, hogy hallgathassák őt, visszhangzik a jeruzsálemi szolgálat kezdetén található leírásra. Van azonban egy új információ is, amely előre utal a következő történésekre. Jézus éjszaka az olajfák hegyére megy. Más evangéliumok pontosítják, hogy Betániába megy a hegy, másik oldalára, keleti lejtőjére. Lukács általánosabb utalása sejteti, mi fog történni. Letartóztatásának éjszakáján Jézus szokásához híven az olajfák hegyére megy. Ez a két vers a vihar előtti csend, ugye ez, hogy a templomban tanított napközben, éjjel pedig az olajfák hegyére visszavonult. A következő vers bejelenti a húsvét ünnepét, és ezzel kezdődik Jézus szenvedésének és halálának elbeszélése. Most visszanézve, tehát itt még volt egy érdekes kifejezés, hogy mindez, tehát beszél először Jézus a templom pusztulásáról, majd a világ végéről, és azokról az eseményekről, amik akkor bekövetkeznek majd, és aztán azt mondja, hogy mindez bekövetkezik még abban a nemzedékben. Na most ez a két beszéd egymás után hangzott el, és egy kicsit talán össze is folyik a kettő, ezért is lehet keverni a dolgokat, és félreérteni, hogy Jézus most mire is mondta, hogy még abban a nemzedékben beteljesedik. Mi két teljesen külön eseményként látjuk ezt a kettőt, a jeruzsálemi templom és Jeruzsálem pusztulását és a világ végét, hiszen az egyik megtörtént már szinte 2000 évvel ezelőtt, a másik meg nem tudjuk, hogy mikor fog, de majd ezután fog bekövetkezni. Tehát mi két teljesen egymástól teljesen független eseményként látjuk ezeket. Jézus számára és az akkori zsidó ember számára ez nem két különböző dolog, hanem nagyon is összefügg, hiszen az előbb mondtam, hogy a templom, az egész teremtett világ, az univerzum szimbóluma volt. Felsoroltam, hogy mi mit jelképezett. Tehát a templom pusztulása az szimbolizálja, és mint egy mintát ad előképe a világ végén bekövetkező eseményeknek. Tehát, ahogy mondtam, amilyen események megelőzték a templom pusztulását, és ahogyan az bekövetkezett, valami hasonló forgatókönyv szerint fog megtörténni Jézus második eljövetele és a világ vége is. Tehát a két esemény gyakorlatilag szorosan összefügg egymással. És egy óriási tanulság van belőle, ugyanis tehát kérdezték a tanítványok, hogy honnan fogjuk tudni, hogy mikor történik majd ez meg, hogy mikor Jeruzsálemben kő kövön nem marad. És Jézus megmondta, hogy milyen események előzik meg. Tehát a tanítványok tudták. És amikor jön a sereg, és megostromolja, körülveszi a várost, akkor kezdődik az egész. És mivel a tanítványok figyelték az előjeleket, sorba történtek meg a dolgok, az üldözések, az álmesiások, a földrengés, a lázadás, ugye hát annak következménye volt Jeruzsálem pusztulása, ugye a lázadásra reagálva küldtek még további seregeket a rómaiak, hogy leverjék ezt a lázadást, és azzal ért véget akkor az egész Jeruzsálem pusztulásával. Éhínség is volt, tehát minden beteljesedett, amit Jézus mondott, és amikor látták, hogy jön az újabb római sereg, és Jeruzsálem ostromára készülnek, akkor Jeruzsálemből Jézus összes tanítványa elment. De megdöbbentő, hogy Jeruzsálemben gyakorlatilag, amikor azt megostromolták, szinte mindenki meghalt, akik életben maradtak, azokat elhurcoltak Rómába, de mi a lényeg ebből az egészből? Hogy azok az emberek, Jézusnak a tanítványai, akik többségükben zsidó emberek voltak, de elfogadták Jézust messiásként, tehát az első keresztények, az ős keresztények, ezek hittek Jézus szavaiban. Tudták, hogy mindez meg fog történni, és ezért komolyan véve Jézus jövendőléseit, a megfelelő pillanatban ők elköltöztek, és itt meg is mondtam, hogy hova, Decapolis vidékébe költöztek, ami, ha nem tévedek, Libanonban van, tehát egy kicsit északabbra Izraeltől. Jézus is ugye arra is tévedt, egy kicsit átment a pogányok területére, és ott volt ez az asszony, aki a lánya gyógyulását kérte tőle, és neki mondta, hogy nem lehet a kenyeret a kutyák elé dobni, mert az a gyerekek számára van fenntartva, de az erős hitű asszony végül mégis kiestette a lányának a gyógyulását Jézustól. Hát oda költözött el az egész őskeresztény közösség, senki nem halt meg, senki nem került fogságba, mindenki megmenekült, mert komolyan vették Jézus minden egyes szavát. És ez a minta számunkra is. Amikor látjuk, hogy a végidő következik, Jézus második eljövetelének előjelei, azt megelőző események bekövetkeznek, akkor először is bizakodnunk kell, de amúgy pedig Jézus minden szavát, az egész tanítását komolyan venni, azt megélni, azt szerint élni, és akkor nincs mitől félnünk. Felemelhetjük a tekintetünket, és várhatjuk boldogan, hogy elérkezik a mi üdvösségünk, a mi megváltásunk. Adjon a Jóisten erőt, kegyelmet, hogy ezt meg tudjuk tenni, és hát majd oda találkozunk. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!